Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. január 17-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. Kellemes ébredést és szép napot kívánok! Berec Renátát hallották.
A nap imája.
Uram, adj éles látást! Uram, adj éles látást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására, képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni. Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba. A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek. Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét. Ámen.
Hallgassák meg híreinket! A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, tette hozzá. Orbán Viktor átadta az 1 milliómodik gondosórát csütörtökön, derül ki a kormányfő közösségi oldalára tett bejegyzéséből. A miniszterelnök azt írta, személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát, vele együtt már 1 millió idős honfitársunk élt a lehetőséggel, aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet. Ukrajna ma lélegeztető gépen van, és Brüsszel azt akarja, hogy ezt a gépet tartósan az európai adófizetők működtessék. A Patriótának adott interjúmban bemutattam, mit is jelent valójában az Ukrajna finanszírozásáról szóló brüsszeli terv, írta Bóka János a közösségi oldalán. Az európai ügyekért felelős miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, ma Brüsszelben nincs valódi stratégia arra, hogyan érhet véget ez a háború. A döntéshozók sodródnak az eseményekkel, egyre nagyobb pénzügyi terhet vállalnak, és amikor felmerül a kérdés, ki fizeti meg mindezt, a válasz mindig ugyanaz, a tagállamok és az európai emberek. A felelősségről azonban hallgatnak, mert ha őszintén szembenéznének vele, fel kellene tenniük a kérdést, miért tart itt Európa több év és több százmilliárd elköltött euró után, fogalmazott Bóka János. Mint kiemelte, az uniós hitel nem varázspénz. A magyar kormány továbbra is nemet mond a migrációra, szemben a Tisza párttal. Így ez is fontos tétje lesz az áprilisi választásnak, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető arra reagált friss bejegyzésében, egy bevándorló előző nap két embert is megkéselt a németországi Ulmban. Január 15-éig közel 670 ezer éves E-matricát vásároltak az autósok. Ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica. A vásárlások 95%-a magyar rendszámú járműre történt, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatóságának elnöke a távirati irodának küldött közleményében. Bartal Tamás kiemelte, az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek. Végül az időjárásról. Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, több órás napsütés várható, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhős tájak. Számottevő csapadék nem valószínű, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleti eszél. A csúcshőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. Északkeleten fagyhat napközben is. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Befalaszták a pápai bazilikák szent kapuit. Valóban történelmi nap, Kuvait első templomát kis bazilika rangra emelték. Ma 388 millió keresztényt üldöznek a világon, sok áldozat nő és kiskorú.
Befalaszták a pápai bazilikák szent kapuit. Kedden este befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját. Január 14-én kedden este zárt körű szertartás keretében befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját, elsőként a szent kapuk közül, mint ahogy a lezárását is elsőként tartották karácsony estjén, mivel a bazilikában őrzik Urunk Jézus betlehemi jászlának ereklyéjét. A privát ceremóniát Rolandes Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezette, amelyet Diego Giovanni Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester jelenlétében tartottak. A bazilika főpapja, a pápai szertartásmester és a bazilika kanonokjai kézegyükkel látták el azt a dokumentumot, amely latin nyelven rögzítette a szabályos eljárás lefolytatását. Ezt a testamentumot a Szent Kapu kulcsával és a Szent Kapu 2016-os utolsó bezárásától napjainkig kibocsátott számos pápai érremmel együtt egy kapszának nevezett bronz ládikóba helyezték, amelyet a fal közepében hagyott üregbe illesztettek, majd a Vatikánváros állam kormányzóságának munkásai falaszták be az üreget, amelyet kívülről egy márvány keresztel jelöltek meg. Szerdán este befalasztak a lateráni Szent János bazilika szent kapuját. Január 14-én szerdán este zárt körű szertartás keretében falaszták be Leó pápa székesegyházának szent kapuját, amelyet december 27-én szombaton délelőtt ünnepélyes szertartás keretében zárt be Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye általános helynöke, a bazilika főpapja. Jelen volt Giovanni Ravelli érsek, pápai szertartásmester és Krisztóf Marczkianowicz prelátus. A Vatikánváros állam kormányzóságának munkásai végezték a bazilikán belül a bezárt szent kapu mögött a téglafal felhúzását. Az előírásnak megfelelően a falba helyezték azt a bronz kapszát, bronz ládikót, amelyből szent kapu bezárásának feljegyzését, a kapu kulcsát és azokat a pápai érmeket helyezték el, amelyeket a szent kapu 2016-os utolsó bezárásától napjainkig kibocsátottak. Csütörtökön este befalaszták a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Múlt év december 28-án Szent Család vasárnapján zárták be a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját, amelyet január 16-án csütörtök este falasztak be a szokásos módon. A falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuján a jubileumi év során több millió zarándok haladt át, és imádkozott a népek apostola sírjánál. A szent kapu befalazásának szertartására január 15-én csütörtök este került sor. A ceremóniát James Michael Harvey bíboros, a bazilika főpapja vezette, Ján Dubina prelátus, a bazilika pápai szertartásmestere és Diego Giovanni Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester jelenlétében. A falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapujának beforrazási szertartásán részt vett még Donato Oliári apát, a bazilika bentis monostorának előjárója, és Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának nyugalmazott próprefektusa is. A szertartás bevezető imájában Harvey bíboros a szentés során a szent kapun átadott zarándokokért imádkozott, hogy továbbra is őrizzék meg Szent Pál buzgó hitét, a csalódást nem okozó reményt és az örökké tartó szeretetet. A szent kapu nyitásának és zárásának okmányát őrző, a jelenlévők aláírásával hitelesített pergament a pápai érmékkel együtt bronz ládikóba helyezték, amelynek egyik oldalát a szentévet megnyitó Ferenc pápa, a másikat pedig a lezáró Leó pápa címerével díszítettek. Külön kis zsákba helyezték a szent kapu kulcsait. A szentkapuk befalazása mélyen szimbolikus esemény, amely a jubileum kivételes időbeli jellegét, valamint a bűnből a kegyelembe és az Istennel való megbékélésbe való átmenetet hangsúlyozza. A szentkaput minden jubileum végén kulccsal bezárják és befalazzák, és így az zárva marad a 25 évenként esedékes rendes jubileumok számára, ha csak nem tartanak közben rendkívüli jubileumot. A bezárás és befalazás együtt hangsúlyozzák, hogy ezen az ajtón keresztüli különleges átmenet Istenhez egy rendkívül és korlátozott lehetőség. A legrangosabb templom, a Szent Péter Bazilika szent kapujának a befalazását január 16-án pénteken este tartották.
Valóban történelmi nap, Kuvait első templomát kis bazilika rangra emelték. Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be Kuvait arábiai miasszonyunk templomában, amelyet kis bazilika rangra emelt a pápa, mondván, hogy a sivatagi homokra épült templom emlékeztet arra, hogy maga Mária is menedéket talált ugyanazon a sivatagi területeken. 1948-ban egy kis csoport katolikus, külföldiek, akik nemrég érkeztek Kuvaitba, hogy a virágzó olajiparban dolgozzanak, egy kis kápolnát nyitottak Al-Ahmadiban, az ország második városában. Néhány évvel később egy templom vette át a helyét, amelyet a pápa által megáldott Szűz Mária képével díszítettek. Ahogy az olajipar fellendült, és egyre több külföldi munkás érkezett Kuvaitba, a templom, amelyet akár csak az eredeti kápolnát az arábiai miasszonyunknak szenteltek, egyre nagyobb jelentőségűvé vált. Január 16-án pénteken Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette azt az ünnepi szentmisét, amelyet a templom kis bazilika rangra emelése alkalmából tartottak. A helyi katolikusok, politikusok, diplomaták és a Kuvaiti Olajtársaság képviselőiből álló gyülekezetnek tartott prédikációjában Parolin bíboros igazán történelminek nevezte az alkalmat nem csak a kuvaiti egyház, hanem az egész arab félsziget egyháza számára. Ez a sivatag homokjára épült bazilika arra emlékeztet minket, hogy maga Mária is menedéket találta hasonlóan sivatagi területeken, ahol gondoskodott, nevelte és védelmezte az Isten és az emberiség közötti egyetlen közbenjárót, Jézus Krisztust, hangsúlyozta Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár ezután a napi evangélium olvasmányáról emelkedett, amelyben Jézus felteszi tanítványainak a döntő kérdést, kinek mondják az emberek az emberfiát. Visszatekintve a nemrég véget ért karácsonyi időszakra, a bíboros hangsúlyozta, hogy nem fogadhatjuk be otthonainkba a kis Jézust, ha csak nem ismerjük fel valódi kilétét és mindazt, amit ez magában foglal. Hangsúlyozta, a keresztények arra hivatottak, hogy felismerjék és tanúságot tegyenek arról, hogy Jézus Krisztus igazi Isten és igazi ember. Kuvait lakosságának ma már mintegy 20%-át teszik ki a keresztények, bár szinte mindegyikük kuvaiti állampolgárság nélküli vendégmunkás. Hasonló a helyzet számos más olajban gazdag perzsa öbölmenti országban, köztük Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és Katárban. Ezen országok közül Kuvait és Bahrein egyedülálló abban, hogy kis számú keresztény állampolgárral is rendelkezik, akik szinte mindannyian arab országokból, például Libanonból és Palesztinából érkező bevándorlók leszármazottai, jelentős keresztény lakossággal. Homiliája végén Parolin bíboros, Szűz Mária, az arábiai miasszonyunk, a nevét viselő egész félsziget védőszentje közben járását kérte. Add, hogy mindig ő vezessen minket fiához, imádkozott a bíboros. Rábízom Kuvait államának, polgárainak és minden keresztényének a védelmét.
Jelenleg 388 millió keresztényt üldöznek a világon, sok áldozat nő és kiskorú. Az Open Doors, nyitott ajtók, protestáns emberi jogi szervezet közzétette legfrissebb adatait a világszerte üldözött keresztények helyzetéről. A 2026-os statisztika World Watch List 388 millióra teszi számukat. Krisztián Náni igazgató a vatikáni médiának megerősítette, sok áldozat nő és kiskorú. Növekedett a veszélyes országok száma, idén Fekete-Afrikát külön megfigyelés alatt tartják. 8 millióval emelkedett, így elérte a 388 milliót azoknak a keresztényeknek a száma, akiket üldöznek, vagy akik erőszaknak vannak kitéve a világon. Sajnos újból rekordévről van szó, mondta el Krisztián Náni, az Open Doors szervezet igazgatója, miután közzétették a 2026-os jelentést. A 388 millióból 201 millió nő vagy kislány, még 110 millió 15 év alatti kiskorú, emelte ki az igazgató. Az idei jelentés szerint 13-ról 15-re bővült azoknak az országoknak a száma, ahol szélsőségesnek nevezhető a keresztények üldözése. Továbbra is Észak-Koreában a legveszélyesebb kereszténynek lenni. De aggasztó az üldözés szintje a következő országokban is. Szomália, Eritrea, Líbia, Afganisztán, Jemen, Szudán, Mali, Nigéria, Pakisztán, Irán, India, Szaúd-Arábia, Myanmar és Szíria. Ez utóbbiban a jelentés szerint az üldözés súlyosból extrém besorolást kapott. Krisztián Náni a vatikáni médiának elmondta, hogy Szíriában a keresztények azért vannak veszélyben, mert az új politikai hatalom még nem egységes, amint azt az elmúlt napokban történt aleppói összecsapások mutatják. Adataink szerint Szíriában csupán 300 ezer keresztény maradt, vagyis 100 ezerrel kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt. A 2025-ös csökkenés után most újra növekszik a megölt keresztények száma. 4476-ról 4849-re, ami azt jelenti, hogy naponta 13 gyilkosságot követnek el ellenük. Továbbra is Nigéria az erőszak epicentruma 3490 áldozattal, ami nagyjából a világon megölt keresztények 70%-ának felel meg. Szinte változatlan azoknak a keresztényeknek a száma, akiket hitük miatt tartóztatnak le. 4712 a 2024-es 4744 helyett. Csökkent az elrabolt keresztények száma. 3302 a két évvel ezelőtti 3775 helyett. Kevesebb támadást hajtottak végre templomok ellen 7679-ről 3632-re csökkent a számuk, lakóhelyek vagy üzletek ellen ezek száma 28368-ról 25794-re csökkent. Többen estek azonban áldozatul abúzusnak, szexuális erőszaknak vagy kényszerházasságoknak. 3944-ről 5202-re nőtt a számuk. Az Open Doors szervezet vezetője rámutatott, hogy a 2026-os jelentés Fekete Afrikát, vagyis a Szaharától délre fekvő területeket különleges megfigyelés alá helyezi, mivel az ottani bizonytalan kormányok nem védik meg a keresztényeket az erőszaktól. A kereszténység súlypontja Afrikába tevődött át, de éppen ott támadják legjobban, nyilatkozta Krisztián Náni a kontinensről, amelyen a világ keresztény lakosságának mintegy nyolcada él. A legkritikusabb országok közé sorolták Szudánt a polgárháború miatt, Nigériát, Malit, Nigert, Burkina Fasót, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Mozambikot. A keresztények elleni támadások hátterében ezeken a helyeken a gazdasági okok keverednek a vallási indíttatással. A 2026-os jelentést szerdán mutatták be Rómában az olasz szenátusban, ahol felszólalt egy nigériai szemtanú is. Nigéria ugyanis egyre kevésbé biztonságos ország. Az elmúlt napokban az Open Doors szervezet egy jegyzékbe gyűjtötte az aggódó keresztények nyilatkozatait, akik félnek a terrorcsoportok megtorlásától az USA karácsonyi katonai akciója óta, amit az Iszlám Állam terrorszervezet ellen hajtott végre a keresztények védelmében. Beszámoltak az Észak-Nigériában elkövetett legutóbbi erőszakos eseményekről is. 14 áldozata van az Iszlám Állam nyugat-afrikai támadásainak, melyeket múlt év végén, december 29-én hajtottak végre. Több tucat áldozatot szedtek azok a nem azonosított fegyveres férfiak, akik január 4-én rátámadtak Nigerben egy piacra. A World Watch List rangsorolja azt az 50 országot, ahol a legszélsőségesebb a keresztényüldözés. Az Open Doors a keresztények elleni erőszakot és elnyomást 6 területen vizsgálja. Ezek a magánélet, a család, a közösség és a nemzeti élet, a gyülekezet és az erőszak. A rangsorolás igazolható beszámolókon alapszik, melyeket 12 hónapos megfigyelési időszak során gyűjtöttek össze, és 2025. szeptember 30-án zártak le. Az Open Doors segíti a keresztényeket abban, hogy az evangélium álhatatos tanúiként a legnehezebb körülmények között is helytálljanak. Emellett kiáll a keresztények jogaiért, hogy szabadon higgyenek, imádkozzanak és gyakorolják hitüket, akár egyedül, akár közösségben, hátrányos megkülönböztetés nélkül. Az Open Doors gyakorlati segítséget is nyújt az üldözött keresztényeknek. Élelmet, gyógyszert, traumagondozást és jogsegélyt biztosít, menedékházakat működtet, valamint lelki gondozást és képzéseket kínál. Emellett bibliákat és keresztény kiadványokat terjeszt. A magyar keresztények évtizedek óta odaadóan imádkoznak világszerte üldözött testvéreikért. Az első lista közzétételének 30. évfordulója alkalmából az Open Doors International hivatalos magyar nyelvű honlapot indított 2023-ban. A 25 nemzeti irodával rendelkező tagszervezet több mint 60 éve támogatja és erősíti az üldözött keresztényeket. Jelenleg 70 országban van jelen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, tette hozzá. Orbán Viktor átadta az 1 milliómodik gondosórát csütörtökön, derül ki a kormányfő közösségi oldalára tett bejegyzéséből. A miniszterelnök azt írta, személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát, vele együtt már 1 millió idős honfitársunk élt a lehetőséggel, aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet. Ukrajna ma lélegeztető gépen van, és Brüsszel azt akarja, hogy ezt a gépet tartósan az európai adófizetők működtessék. A Patriótának adott interjúmban bemutattam, mit is jelent valójában az Ukrajna finanszírozásáról szóló brüsszeli terv, írta Bóka János a közösségi oldalán. Az európai ügyekért felelős miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, ma Brüsszelben nincs valódi stratégia arra, hogyan érhet véget ez a háború. A döntéshozók sodródnak az eseményekkel, egyre nagyobb pénzügyi terhet vállalnak, és amikor felmerül a kérdés, ki fizeti meg mindezt, a válasz mindig ugyanaz, a tagállamok és az európai emberek. A felelősségről azonban hallgatnak, mert ha őszintén szembenéznének vele, fel kellene tenniük a kérdést, miért tart itt Európa több év és több százmilliárd elköltött euró után, fogalmazott Bóka János. Mint kiemelte, az uniós hitel nem varázspénz. A magyar kormány továbbra is nemet mond a migrációra, szemben a Tisza párttal, így ez is fontos tétje lesz az áprilisi választásnak, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető arra reagált friss bejegyzésében, egy bevándorló előző nap két embert is megkéselt a németországi Ulmban. Január 15-éig közel 670 ezer éves E-matricát vásároltak az autósok. Ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica. A vásárlások 95%-a magyar rendszámú járműre történt, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatóságának elnöke a távirat irodának küldött közleményében. Bartal Tamás kiemelte, az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek. Végül az időjárásról. Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, több órás napsütés várható, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhőstájak. Számottevő csapadék nem valószínű, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleti eszél. A csúcshőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. Északkeleten fagyhat napközben is. Híreket hallottak.
Cominciata, io non saprei, la storia infinita sei diventata la mia lei di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Antal, Antónia és Aszter nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Antal a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik, jelentése valószínűleg herceg, fejedelem, elöljáró. Az Antonia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja, jelentése ugyanaz tehát, herceg, fejedelem, elöljáró. Az Aszter görög eredetű név, jelentése csillag. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Just waiting for
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1942-ben megszületett Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok, amerikai nehézsúlyú ökölvívó polgárjogi aktivista, ENSZ béke nagykövet. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, ezért a tettéért az 1960-as nyári olimpia félnehézsúlyú bajnokát 5 évi börtönre, illetve 10.000 dollár pénzbírságra ítélték, a boxvilágszövetség pedig megfosztotta bajnoki címétől. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az évszázad legjobb sportolójának választotta. 1955-ben megszületett Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikus, az első magyar nő, aki Nobel-díjat kapott. A Magyar Szent István rendel kitüntetett Széchenyi díjas. Az Egyesült Államokban és Németországban él és dolgozik. A 2023. évi fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalinnak és Drew Weissmannak ítélték oda a módosított nukleozidokkal kapcsolatos felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a COVID-19 elleni szintetikus mRNA-s vakcinák kifejlesztését. Karikó és Weissmann eredményüket a járvány előtt 15 évvel, 2005-ben publikálták először. A módszert különböző betegségek megelőzésére és kezelésére fejlesztették ki, illetve a fertőző betegségeket, daganatos megbetegedéseket, akut állapotokat, például szívelégtelenség és sebgyógyulás, valamint a genetikai rendellenességeket. 1706-ban megszületett Benjamin Franklin, író, tudós, a villámhárító feltalálója, a függetlenségi nyilatkozat társszerzője. Természetes intelligenciája és szerteágazó tehetsége törvényszerűen sikerre ítelte Benjamin Franklint. Az ő nevéhez fűződik többek közt a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosítótársaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett. Pennsylvania kormányzójaként egyike volt az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Részt vett az amerikai szabadságharcban. Az abban a korban hatalmasnak számító 150.000 dolláros vagyonát azonban nem találmányainak és politikai pozícióinak, hanem földügyleteinek köszönhette, mivel üzletembernek sem volt utolsó. Amerika szerte számos helyen volt birtoka és háza. Franklin 84 éves korában halt meg, végrendeletében többek között Boston és Philadelphia városra hagyományozott nagyobb összeget alapítványi formában. 1773-ban Cook kapitány áthajózott a déli sarkkörön, ő volt az első európai, aki idáig eljutott. 1914-ben vízre bocsájtották a legnagyobb magyar gyártású csatahajót, a Szent Istvánt. Az SMS Szent István az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének Tegetthoff osztályú csatahajója volt, amelyet Szent Istvánról, az első magyar királyról neveztek el. A Szent Istvánt a Ganz Danubius Fiumében lévő hajógyárában építették. 1915-ben állították hadrendbe, első és egyben utolsó harci bevetésére 1918. június 9-én éjjel futott ki egy kötelik tagjaként. Hajnalban az olasz Luigi Rizzo korvett kapitány vezette torpedónaszát, megtámadta a csatahajót, és 500 méterről kilőtte, ami reggelre süllyedt. Köszönhetően a gyorsan érkező segítségnek és annak, hogy a császári